Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Szingapúrról folytatjuk ezúttal a világszámot, ahol a helyi látványosságokat felsoroló prospektus tele van hirdetésekkel. Hát ez persze nem kuriózum, hiszen nálunk is így megy ez, de ami érdekes, hogy kórházak meg egészségügyi központok hirdetik főként a szolgáltatásaikat. Szingapúrba ugyanis nem pusztán a pénzügyek miatt járnak a külföldiek, mert hogy bankból is rengeteg van, és gyakorlatilag nem túlságosan sokat kérdezősködnek errefelé, hanem a kínai jellegű gyógykezelések is népszerűek, és mivel Szingapúrnak tényleg mániája szinte a rend, a fegyelem, a tisztaság, a higiénia, ezért a kínai gyógymód kedvelői azok sokszor idejönnek, mert itt biztosak abban, hogy nem csak jó lesz a kiszolgálás, hanem lehet, hogy egy kicsit drágábban ugyan, de tökéletesen rendezett körülmények között kapják meg a kezeléseket. Érdekes, hogy Ausztráliából is jönnek ide vendégek, és mennek gyógykezelésekre, kórházakba, különböző egészségügyi intézményekbe. Ez Szingapúr másik híres dolga, nevezetessége, az egészségügyi létesítmények sokasága a bankok mellett. Hát ebből nagyon sok bevétel is származik, de azért bevétel van az elektronikai iparból is, bár hozzáteszem, most már általában a szárazföldi kínai területeken gyártják a dolgokat. Szingapúr egyfajta elosztó központ, hiszen itt azért drágább a megélhetés, és általában drágábban hárítanak elő bizonyos dolgokat is. Ha viszont turistaként érkezünk Szingapúrba, akkor mondom, az Orchard Roadon kell bevásárolnunk, ennek a hangulatát kell egy kicsit átéreznünk, el kell mennünk a kikötőhöz, sétálnunk el a hídon a Szingapúr folyó felett, bemenni egy jó kis étterembe, és élvezni azt, hogy egy látványos, kellemes ázsiai helyen vagyunk, ahol rend, fegyelem van. Ha pedig mégis egy kicsit ki akarunk törni ebből a rendből, meg fegyelemből, akkor Szentóza szigetét kereshetjük fel. Ez ugyanis a szórakozni vágyóknak a paradicsoma. Lényegében egy óriási vidámpark, amit a fősziget mellé tettek, és lényegében a vidámpark összes izgalmas kelléke megvan itt, ha pedig valakinek még ez sem elég, akkor a helyi állatkert éjszakai szafarit szervez a turistáknak, ezt imádják a vendégek. Gyakorlatilag ez az, amiről meséltem önöknek, hogy hát mindent kihasználnak itt, tehát nincs olyan, hogy éjszaka akkor majd alszanak az állatok, hát gyakorlatilag éjszakai szafari ilyenkor is pörögjön az üzlet, jöjjenek a bevételek, és ez szinte minden üzletközpontra is igaz, tehát gyakorlatilag vannak éjjel-nappal nyitva tartó plázák is, mert Szingapúrban pörögnie kell a pénznek. Bankokból nagyon egyszerű eljutni Szingapúrba, gyakorlatilag fillérekből meg lehet oldani. Egyébként is általában a különböző légitársaságok úgy állították be az algoritmusait a foglalási rendszereknek, hogy számít az, hogy ki honnan indul, mivel bankokban az egyfőre eső jövedelem az alacsonyabb szintű, ezért gyakorlatilag tényleg nekünk fillérekből juthatunk el innen Szingapúrba. Én is úgy voltam többször is, hogy bankokból ruccantam át ide, sokkal kedvezőbb, mint hogyha veszünk közvetlenül egy szingapúri járatra helyet, de azzal együtt az is megoldás, és általában még amivel össze szokták kötni Szingapúrt, mert hogy bármilyen érdekes is a bevásárlóközpont, meg a lobby, meg a kikötő, meg a hangulat, azért mondjuk egy hét sok Szingapúrból szerintem, ha valaki itt nem dolgozik, de mondjuk egy 3-4 napot kényelmesen el lehet tölteni, talán 5-öt is, és össze szokták kötni egy másik 5 nappal, amikor Kuala Lumpurt felfedezik, elmennek Malajziába az utazók, általában ez a kombó szokott működni, vagy az, hogy valaki elmegy turistaként Bangkokba, és akkor Bangkokból elmegy Szingapúrba, ilyen csillagtúraszerűen visszamegy, elmegy Vietnámba, visszamegy, elmegy Malajziába, visszamegy, és így tovább, tehát ez is egy meglehetősen népszerű dolog. Szingapúr a biztonsága miatt rendkívül vonzó mindazoknak, akik politikai, üzleti tárgyalásokat szeretnének tartani, és emiatt azért nagyon sok ilyen találkozó van. Itt Szentóza szigetén vannak igen komoly szállodák, amelyek híresek arról, hogy komoly európai, amerikai, ázsiai politikusok itt találkoztak. Itt említettem, Szingapúr lényegében egy sziget, városállam, de hát hozzá még ilyen 60 kisebb sziget meg zátony tartozik, talán csak a Szentóza az, ami fontos turisztikai szempontból, hiszen itt van a vidámpark. Általában sík a terület, egy-két szigeten vannak viszonylag nagyobb magaslatok, de ez a nagyobb magaslat is azt jelenti, hogy nem tudom, 200 méteres, úgyhogy ha nem is olyan sík minden, mint a Maldiv-szigeten, ahol gyakorlatilag 1,8 méter a legnagyobb magasság hivatalosan, de azért Szingapúr sem egy alpesi ország. Érdekes, hogy a parti sávot folyamatosan töltik fel, vásároltak is tulajdonképpen nem területet, hanem olyan anyagot, földet, amivel sikerült föltölteni a szigeteknek egyes részét, és nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag úgy is növekedett Szingapúr, hogy nem kaptak újabb részeket. Hozzáteszem, a feltöltésnek az volt az ára, hogy eltűntek a jellegzetes trópusi mangrove erdők, és ezek helyett is házak épültek lényegében ezeken a területeken. De hát gyakorlatilag amúgy is az egész Szingapúr város, úgyhogy eredeti növénytakarót ne nagyon keressünk itt. Régen persze trópusi esőerdő volt a sziget jelentős részén, ma gyakorlatilag talán 4-5% a Szingapúrnak ennyi esőerdő van, tehát ebből is szerintem lesz vagy 2%, ahogy látom az építkezéseket. Cserébe viszont van egy jó állatkert. Vízforrásuk viszont elég kevés, gyakorlatilag az esővizet gyűjtik. Mint már meséltem önöknek a műsor első részében, sokat esik az eső, és ki is használják ezt, gyorsan összegyűjtik az esővízből, amennyit csak tudnak. Rengeteg központi esővízgyűjtő tározó van, ilyen a Murája, a Pandan, a Szeletár, és itt aztán lényegében az összegyűjtött esővizet utána beküldik a rendszerbe, a vízvezeték rendszerbe, de gyakorlatilag az ország a szükségleteinek talán 10%-át tudja fedezni a természetes vízforrásaiból, alig van tehát, és az esővizet használják amennyire lehet. Az esős évszak novembertől januárig tart, és viszonylag magas ilyenkor a páratartalom, de azért annyira nem vészes, mint Vietnámban, és mindig jó idő van. Januártól decemberig lényegében, amikor igazán meleg van, mindig 30 fok körüli a hőmérséklet, és amikor picit lehűl a levegő, akkor mondjuk 24, 23, 24, 25 fok, úgyhogy hát ha azt mondják, hogy 20 fok alá ment a hőmérséklet, akkor már azt mondják, hogy hihetetlen milyen brutálisan hideg van. Elég tehát, hogyha egy kellemes rövidújú ingbe megyünk, kivéve, hogyha üzleti tárgyalásunk van, mert akkor fel kell venni az akót, nyakkendőt, inget. Érdekes egyébként, hogy amikor magyar üzletemberek Ázsiába mennek, akkor mindig úgy gondolják, hogy akkor tényleg elképesztő meleg van mondjuk Bangkokban, és akkor hosszított rövid nadrágba mennek, meg rövidújúba. Most hát gyakorlatilag ez pont olyan, mint hogyha itthon elmennénk egy rövidújúba egy üzleti tárgyalásra, tehát gyakorlatilag ők tényleg az akó nyakkendő, de legalábbis nyakkendő ing kombót szeretik, és azt tekintik komolynak, aki ilyet visel. Úgyhogy ilyen téren bizony túl kell, hogy tegyük magunkat azon, hogy rendkívül meleg van. Általában ezért van az, hogy taxival, légkondicionált autóval mennek, meg légkondicionáltak az irodák is. Hogyha tárgyalni akarunk, akkor bizony Ázsiában is fel kell, hogy öltözzünk. Amerikában nem feltétlenül egyébként, de hát azért ott is sokszor odafigyelnek erre. Szingapúr nagyon sok listát vezet, ilyen például a biztonsági lista, Ázsia a legbiztonságosabb országa, városállama. Volt egy olyan lista, ami szerint a legkevésbé korrupt a világon. Hát persze ehhez azért tudni kell, hogy lényegében adott az, hogy kinek milyen feladata van, hogy a család miként kormányozza, mik a követelmények, tehát nagyon egyszerűen átlátható itt a rendszer. A másik érdekesség, hogy gyakorlatilag 6 millió ember úgy tud ellenni, hogy minimális a bűncselekmények száma, és tényleg ez a fajta fegyelem, ez a fajta rend, ez a fajta rögtön jön a büntetés, ha bármit csinálok, ez azért azt bizonyítja, hogy élhetőnek tartja nagyon sok vendég Szingapúrt. Persze a biztonságot illetően azért azt hozzá kell tennem, hogy azért az iszlám szélsőségesek is veszélyt jelentettek egy időre a területre, tehát ezzel azért meg kellett küzdeniük. Hivatalosan az ország vezetését választják, nos, Lee Kuan Yew-t 3 évtizeden, egy 30 éven keresztül mindig meg is választották, és gyakorlatilag egy párt van az országban. Amikor aztán az első számú vezető benyújtott lemondását az elnöknek, akkor létrehoztak egy új posztot a kormányzatban, rangidős miniszter néven, és továbbra is ugyanúgy intézte a dolgokat. Aztán később a pozícióját a legidősebb fia foglalta el. Minden szingapúri férfi kötelezően elmegy 2 évet katonáskodni. Általában jellemző a kisebb államokra, Svájcra is egyébként, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy megvédjék a vívmányaikat. Szingapúr, amióta a hivatalos Szingapúr, mint olyan köztársaságként létezik, azóta nem volt senkivel sem komolyabb konfliktusa, nem keveredett háborúba, de van 100 000 fős aktív hadserege, akik fizetést is kapnak, és 350 000-es még a sorkatonai létszám, ugye a tartalékosok létszáma, úgyhogy ez nem is csekély, és hát folyamatosan gyakorlatoznak, ugyanúgy, mint ahogy agybátyám még Svájcban is rendszeresen gyakorlatoztak. A legtöbb szingapúri buddhista, de vannak keresztények is, és 15% körülbelül az iszlám hívők aránya. Szingapúr a világ harmadik legnagyobb devizaközpontja, és harmadik legnagyobb pénzügyi központja, és második legnagyobb kaszinó és szerencsejáték központja. Van komoly olajfinomító, hajógyár, hajójavító műhely, és, mint említettem, hatalmas kikötő. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Ezúttal Szingapúrt mutattam be önöknek. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak. További kellemes hétvégét kívánok. Viszonthallásra!